Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, örülök, hogy itt vagytok. Az jutott eszembe, ez egy rettenetes képzavar, hogy az eső megrostál bennünket. Ez így egy nagy képzavar, de kétségkívül, na. Lenne egy fonál, ami szeretném, hogy végig vonuljon az éven. Ez a fonál pedig valahogy annak az élménye, nevezhetnénk ezt valamiféle csúcsélménynek, valamely alaptapasztalatnak, vagy akár spirituális tapasztalatnak, kinek hogy tetszik, vagy éppen melyik jellegzetesség felől közelítünk, amiben az életnek valamely nagyon fontos üzenetét átéljük élményszerűen, és valahogy azt mondjuk, ezt a szót használtuk, hogy na ez nagyon érvényes, hogy az életnek valami olyan, és körbe tudjuk ezt írogatni, valami olyan igazsága nyilvánul meg, vagy tárult föl számomra, amire azt tudom mondani, hogy ez érvényes. És tudjátok, van egy-két alaptörténetem, amit olyan szívesen akár újból is elmondok, mert hogy azokban számomra élményszerűen föltárult az, hogy ez létezik, hogy valami érvényes. És aztán a kérdés, hogy tudok-e mellett az érvényesség mellett elköteleződni és az alapján élni, amikor ugye az a fiatalember zuhan le a repülőn, van még 20 másodperce, és hirtelen rájön, hogy azt hitte, hogy ha meg fog halni, akkor félni fog, hogy a halálfélelem nagyon erős lesz, és azt tapasztalja, hogy egyáltalán nem fél. Ezen meglepődik, és a következő gondolat, hogy de akkor mit érzek? Nem félek, hanem szomorú vagyok. Mégpedig azért vagyok nagyon szomorú, mert hogy most 15 másodperc van az életemből, most lett egészen világos számomra egyértelmű, hogy elszúrtam. Hogy az életemet olyasmivel töltöttem, ami nem számít. Azok helyett, akik számítanak. És akkor még van 5 másodpercem. És hogy ezért tartom ezt nagyon érdemlegesnek, hogy még most élünk. Most még jó lehetőségünk van. Van még 5 évünk, vagy 50, vagy kinek 100, én nem tudom. Hogy valami, amit valamikor megéltünk nagyon érményszerűen, hogy ez érvényes, hogy akkor az alapján tudjunk élni. Mert hogy hiába éltük át azt valamikor, hogy ez érvényes, mondhatnám, ez a csúcsélményem, vagy kedves ismerősöm, de ez egy 30 évvel ezelőtt azt mondja nekem, Feri, képzeld el, az történt velem, hogy hát én egy olyan igazi egyetemista voltam, mit tudtam én, hogy mi az igazság, de nagyon érdekelt. És akkor ebben a nagy feszültségben, hogy akarom tudni az igazságot, de gőzöm sincs, hogy mi az, elkezdtem olvasgatni a Szentírást, és én egyáltalán nem voltam keresztény ember, és hogy olvastam, nem tudom, hogy olvastam és olvastam, a Jánost olvastam, és hogy olvastam hirtelen, leraktam a könyvet, hajnali 3 óra volt, fölhívtam a szerelmemet, azt mondtam neki, Ildikó, nem érted, hogy hajnali 3-kor mi hívom föl, de fölvettem, mert azt hitte, baj van. És azt mondtam neki, Ildikó, ez tényleg igaz. Majd leraktam. Hogy ott hajnali 3-kor ennek a srácnak lett valami nagyon-nagyon alapélmény, hogy itt van valami nagyon érvényes dolog. És hogy az lenne a fonál, amit egész évben valahogy szeretnék vinni, újból és újból megragadni, hogy keressük azt, hogy mi az, amiről tudhatjuk, hogy az érvényes. Miközben különböző témákról szeretnék beszélni. És most akkor egy olyasmi témát szeretnék jobban körbejárni, ami minthogyha éppen ezzel szemben, vagy ezzel összefüggésben a legnagyobb kérdőjeleket intézné hozzánk, ez pedig a szándékos vakság. Amiről a szakirodalom így beszél, hogy mindegyikünkre ember voltunk okán jellemző az, hogy képesek vagyunk szándékosan vakká lenni, vagy süketté. És mondjuk egy fájdalmas élményemet ezzel kapcsolatban, ami aztán egy kapcsolatban jelenik meg, szeretném idehozni, mikor a feleség legyen ő mondjuk a piros széken. Tudjátok, hogy a kutatási eredmények erről beszélnek, csak akkor még egyszer idehozom, például egyszer elvált férfiak a kutatás szereplői, nem a válás ténye az érdekes, hanem hogy a válás valahogy emblematikusan kifejezi és megragadhatóvá teszi azt, hogy ő neki volt már egy kapcsolati kudarca. Tehát valószínű nem akart rögtön elválni. Ezt akarta volna hosszabban, de elvált, tehát ez egy kapcsolati kudarc. És ő együtt él most valaki mással, és nyilván ezt most szeretné jobban csinálni. Lehet, hogy alapélményei vannak, emlékeztek a kérdésekre, hogy tulajdonképpen mit adhatnék neked? Hogy mire van szükséged? Hogy jó az, hogyha az életünk során előbb-utóbb ezek a kérdések érvényessé válnak számunkra. Megkülönben ez csak egy mondat. Egész másképp élek, ha valamikor ennek az érvényessége megjelenik hozzá nálam. És az derül ki, hogy ezekben az esetekben itt a kutatás résztvevői a nő 10 valamilyen kapcsolati kezdeményezésére és jelzésére, ami lehetett szóbeli vagy nem szóbeli. Tudjátok a számot? A férfi hányat vett észre és hányra reagált? Pontosan 1. Tehát a 10 kapcsolati kezdeményezésére a nőnek a férfi egyetlen egy esetben reagált. Ez mondjuk egy tényszerű dolog. És ami a fájdalmas, és most visszatérek ide, csak hogy egy kutatási eredmény van mögötte, visszatérek ide, hogy hányszor és hányszor hallom azt, hogy nők 10, akkor 10x10, 100, 10x100, most ezt nem kezdem el mondani, mert belezavarodok. És a férfi 10-ből 1-re reagál. És egyszer csak a nő, az lehet, hogy 5 év, 15 vagy 35, fogja a cuccát, és azt mondja, hogy most belefáradtam. Egyedül egy kapcsolatot nem tudok fönntartani. Egyedül egy kapcsolatban nem tudok elégedett lenni úgy, hogyha te nem vagy társam, nincs köztünk kölcsönösség. Elég volt, elfáradtam, megyek. És milyen érdekes, egyszer csak ez a közlés megérkezik a férfihez. És egyszer csak a férfi jön el hozzám, és azt mondja, Feri, nagyon nagy baj van. Hogy a feleségem már elköltözött, válni akar, már beadta a papírokat, már, de hogy én most rájöttem, hogy most nagyon-nagyon nagy a baj. Mikor férfiak jönnek hozzám úgy, hogy 5 vagy 15 vagy 30 év után, tulajdonképpen egyszer csak föloldódik bennük a szándékos sükettség. Mert ilyenkor mindig elhangzik az, hát tudom, hát mondta, hát nem vettem komolyan, olyan volt, ez olyan fontos. Hát jó, hát nők. És jönnek a hiedelmeink. És a hiedelmek megerősítik a sükettségünket. Hogy hát nem számít, vagy nem fontos, vagy nem érdekes. Attól még, ahogy mostanában ez megjön szívbe markoló nekem, hát 24 évig ment, akkor 25-ig is fog. Ez egy téveszme. Mert valami megy 24 évig, és nem megy 25-ig. És akkor hallgatok férfiakat, ahogy mondják, hogy nagyon is meghallottam. És hogy most sürgősen valamit csinálni kéne. És akkor a férfi most elkezd beszélni a nőhöz, és akkor a nő lesz süket. És azt mondja, nem, ez már menthetetlen, vége van. Én ezt az utolsó pillanatig csináltam, most már mondhatsz, amit akarsz. És akkor itt jelenik meg egy sajátos sükettség. Ez nagyon drámai. Hogy az egyik mondja a másik süket, aztán a másik mondja, és az egyik süket. És tönkre megy egy család. Hát ez nekem nem tud nem fájni. És hogyha megkérdeznénk, hogy hallja-e, amit mond, az persze, hát hallani halljuk, tehát föl is tudnánk írni. Oly, erről szeretnék beszélni. A szándékos vakságról és a szándékos sükettségről, de akkor mondanék még egyet. Hát ez egy klasszikus lesz. Férfi azt mondja, hát ide figyelj, én szex nélkül nem bírom. Hát egyszer nem. Hát lehet, hogy én is csak egy ilyen egyszerű lény vagyok. Nem tudom. Én nekem nem tudom. És itt megjelenik egy szándékos süketség, hogy eddig is bírta. Nem igaz, hogy ezen múljon. Ha szeret, akkor ez annyira nem számít. Hát vagy elköteleződött az én személyem mellett, vagy akkor kutyafüle. Ki fogja bírni? Beszélek néhány asszonytársammal, máshol sincs máshogy. Most olvastam az Indexen, hogy na. Jó, tehát azért annyira nem kivételes ez. Tehát ha akarja bírni, bírja, ha szeret, ha ő az igazi, én neki vagyok, akkor megvannak a gyerekek, van miért maradnia. Ez egy szándékos süketség itt. De nyilván ez egy rendszer, és a nő azt mondta, hogy te édesem, menjünk már el együtt valahova. A férfi azt mondja, hülye vagy? Hát tudod, hogy én milyen fáradt vagyok? Hát ez nem kedv kérdése. Hát örülök, ha egyáltalán szombaton valahogy kibírom pihenni magam. Hát utána meg, nem macerálj engem ezzel, légy szíves. Ez is szándékos süketség. És mögötte biztos, hogy ott van egy hiedelem. Jó, hát ezek ilyen izék. Na, mi szentségi házasságot kötöttünk, abban nincs válás. Ennyi. Ennyi. Nálam sokkal rosszabb férfiak is vannak. Ennyi. A szándékos süketségnek és vakságnak elég durva következményei vannak. Most megidézek egy asszonyt, 1900. Tényleg? De most mire gondoltatok? Ja, hogy így, hogy egy ilyen félpapi módon? Ja, ne haragudjatok. Én egy rendes pap vagyok, én ilyeneket nem tudok. Úgy hívják, hogy Alice Stuart. 1965, Oxford. A hölgy orvos, elsősorban fertőzések, ez a szakterülete, vírusok, bajok, betegségek. Arra figyel föl, hogy elég sok gyerek betegszik meg rákban és hal meg. Ez őt elkezdi nyugtalanítani. Megvan a kor hiedelme arra nézve, hogy hát nyilván, ugye, akik nem jó egészségügyi körülmények között élnek, azok sokkal, sokkal jobban kitettek, de ő egyszerűen tudni akarja, hogy ez hogy van, egy okos nő. És ahogy nézi a kutatásokat, az derül ki, hogy a rákos megbetegedések nem nagyon mutatnak összefüggést azzal, hogy a családi háttér pénzügyi szempontból milyen. Ám valamivel nagyon világos összefüggést mutatnak. Ez pedig az, hogy ahol a gyerekek rákossá válnak, amikor az édesanyja áldott állapotban van, készültek róla röntgen felvételek. És akkor azt mondja, hogy hát annyira nyilvánvalóan nem mutat mással összefüggést a vizsgálati eredmény a rákra vonatkozóan, ezzel meg annyira nyilvánvalóan mutat, hogy én azt gyanítom, hogy egy áldott állapotban lévő édesanyát nem kéne megröntgenezni. Az lenne a kérdésem, hogy miután tudjuk, hogy igaza van, hogy mennyi időbe tellett, amíg azt, ami egyértelmű volt már akkor a kutatási eredményekből, elfogadta a szakmai közvélemény.
Nagyon jó, jó érzéketek van hozzá.
25 év. Amíg az angol és amerikai orvosi közvélemény elfogadta ezt, az 25 évbe tellett, de úgy, hogy ez az asszony harcolt. Hát ahol lehetett és ahogy lehetett, ő ezért harcolt, és úgy volt 25 év. A 25 év alatt hetente meghalt egy gyerek. Egészségedre. Hetente egy gyerek halt meg 25 éven keresztül. Amikor azt mondom, hogy a szándékos vakságnak van tétje, akkor például ilyesmire gondolok. És hogy annak szeretnék most a nyomába eredni, hogy hogy van az, hogy az egyik oldalon az van, hogy egyszer csak, így is mondhatnám most, egy aha élményszerűen hihetetlen világos lesz, hogy valami érvényes. Nem egyszerűen csak a szónak olyan puritán értelmében igaz vagy helyes, hanem hogy így érdemes élni. Hogy ennek van létjogosultsága. Ha valami igaz, akkor ez igaz. Ha érdemes valamit csinálni az embernek a földön, akkor ezt biztos, hogy érdemes. És hogy ezzel szemben milyen döbbenetes, hogy 25 évig halnak meg minden héten. Miközben a kutatási eredmények már nyilvánosak. Hogy erről szeretnék beszélni. És a történet nagyon jó abból a szempontból, hogy megvan benne az, ahogy nézzük, az az öt elem, ami a szándékos vakság, sükettség, nem tudás, nem értés világához úgy tűnik, hogy rendre hozzá tartozik. Az első, tehát hogy van öt cég, akkor dáridózunk, hát akkor gyerünk. Az első, annyira jó ez a színpad. Tényleg, majd gyertek föl itt ugráljatok egy kicsit. Csak lehetne most. Szoktak esküvőn hozzám jönni kedves fényképész hölgyek és urak, és kérdezik, hogy hova nem szabad menni. Na, hát ki vagyok én, hogy ezt mondjam? Na, szerintem bárhova, csak pont oda ne akar lenni, ahol én vagyok. És volt már olyan, hogy esküvőn már minden volt, csak most eszembe jut ez a kedves fotós, aki nagyon-nagyon, szóval volt érzéke ahhoz, hogy a képen majd mi lesz látható, ez azonban azt az árat jelentette, hogy éppen itt és most mi történik, arra kevésbé tudott figyelni. Így ment hátra. Most itt van az oltár, nem véletlen ebbe az irányba vagyok, már kinéztem az előbb. Az oltár előtt van egy döbbenetes nagy virágcsokor. Szétzúzta. Ott minden, tehát az a gyönyörű váz, amit direkt hoztak, az ripityom. A víz, az a 20 liter, értitek, mert nem egy ilyen kis vázácska ott. Úgy szépen elé folyott a vőlegénynek és a mennyasszonynak. Talán a bőséget szimbolizálom, de azt nem tudom. Virágok szanaszé.
Szóval,
azt mondja. Az első, a szándékos vakság eseteinél úgy tűnik, hogy mindig létezik egy közkeletűen elfogadott hiedelem. Például ebben az esetben a hiedelem az volt, hogy így mondhatnám, most nagyon bongyolán fogom fogalmazni, mértékkel mindent lehet. Ha nem megy túl valami egy bizonyos mértéken, akkor az nem fog ártani. Ez volt a közkeletű hiedelem. Ha valami nem megy át egy bizonyos mértéken, akkor az nem árthat. Beleértve a röntgen sugarakat is.
Tudjátok,
akkor papnövendék voltam, akkor nagyon-nagyon élveztük azt, hogy latin szavakat kérdeztünk utcán sétáló emberektől, és kíváncsiak voltunk, hogy hogyan reagálnak. Valamivel szórakoztatni kellett magunkat.
És ez így, mint a latin nyelvtanulást is ösztönöztek. És emlékszem, de ezt akkor kamerára is vettük. Már nem tudom, kinek az ötlete volt. Ez az esemény egészen pontosan így, hogy mondom, meg van örökítve. A déli pályaudvarnál történik, és azt is tudom, hogy egy egyenruhába öltözött vasutast kérdeztük meg erről. A kérdés a következő volt. Uram, megy a kamera, uram, de hogy mikor volt, ez kb. 90-es éve. Igen, azt hiszem 91 vagy 92. Uram, önnek mi a véleménye az ordinációról? Ja, most, ugye ebben az a jó pofa, hogy úgy megindulnak az asszociációink. Hát az orgazmustól kezdve a origenészig sok minden eszünkbe juthat. És ez a, emlékszem, ez a vasutas, tehát egyáltalán nem érdekes az, hogy tudja, hogy ez mit jelent, vagy nem. Úgy kihúzta magát, tudjátok, szóval azzal a benfentességgel, ahogy... Ordináció. És ott vasutas egyenruhában a déli pályán a következőt válaszolta. Uraim, mértékkel mindent lehet. És most nem tudom, hogy tudjátok-e, az ordináció az a papszentelés latinul. Olyan nagyon kacsingatni nem kell hozzá. Hát az első, hogy létezik valami hiedelem. Amit ott és akkor, ez lehet persze, lehet egy férj és feleség, lehet egy család, lehet egy kis csoport, lehet egy közösség, lehet egy nagyobb csoport, lehet egy intézmény, lehet egy cég, lehet egy társadalom, vagy lehetünk nagyon sokan, mindegy, az egyes embertől az emberiségig, azt mi elfogadjuk. És azt mondjuk, hogy ez a hiedelem, ez nyilvánvalóan igaz. Meg se kérdőjelezzük. De képesek vagyunk olyanok lenni, mint a 90-esek elején az a kedves, mávos ember, aki minden további nélkül, amikor hogy értette volna a szót, összekacsintott velünk. Csak úgy egészségedre, hogy úgy egy-egy példát úgy olyan szívesen mondanék, hogy számok. Ti tudjátok, hogy ez egy klasszikus, de ezt egyszer muszáj tudni. Hogy tudjátok-e, hogy Magyarországon a felnőtt lakosságnak hány százaléka tud biztonságosan kötődni? Ahol van, aki tudja. Hát nagyon örülök neki. Tudjátok, mi a biztonságos kötődés? Hogy a biztonságos kötődés az, hogy ha 3 órát váratsz engem, én otthon vagyok 11, és mondtad, hogy 8-ra jössz, de 11-kor se vagy otthon, te vagy a férjem, és én várlak téged 3 óra. Akkor ez alatt, a 3 óra alatt nem jutok el egy oda, hogy te egy gazember vagy, és anyámnak tényleg igaza volt. Ráadásul ezt sose gondoltam volna. Tehát sem ez nem történik meg, sem az, hogy már nézegetem az altatós fiolákat, hogy tulajdonképpen az életem tragédiájának a terhét hogy tudnám megkönnyíteni, remegő kézzel, mert hogy úgy tűnik, hogy egy senki vagyok, egy nulla, hogy találtál nálam jobbat, amit egyébként mindig is féltem és rettegtem, hogy így lesz, mert nyilvánvalóan, hogy én nem vagyok elég jó, és te sokkal-sokkal jobbakat is érdemelnél, mint engem, mert hiszen tényleg se szép nem vagyok, se okos, se aranyos, még csak kedves se nagyon. Hát a biztonságos kötődésnél ez nem történik meg 3 óra leforgása alatt. Sem pedig az, hogy úgy fölszegem az állam, és azt mondom, szinglinek adnak volt jó. Akkor azt vacsoráztam, amit én akartam. Akkor ettem, mikor jól esett. Az ment a tévébe, amit én nyomtam. Akkor feküdtem le, amikor én akartam. Értsük ez alatt akármit is. Amikor valaki nem tud biztonságosan kötődni, érzelmi teher alatt elbizonytalanodhatok a másikban, magamban és a kapcsolatban.
alkati kérdés, hogy melyikben fogsz elsősorban elbizonytalanodni, de aki úgy igazán komolyan veszi a kötődési zavart, ő mindháromban elbizonytalanodik. Akkor megvan a szám. Kötődési zavar. Minimum 50%. Szemülvész Egyetem Magatartás Tudományi Intézet, leges legjobb esetben is 50%. Ez azt jelenti, hogy azzal számolhatunk, hogy 4 kapcsolatból 3-ban valakinek lesz kötődési zavara. Ezt akkor alaphangon vehetjük így. A kötődési zavar azt fogja jelenteni, hogy a templomba járóknak minimum a fele krónikus Isten kapcsolati problémákkal fog küzdeni. És most jön az érdekes rész, de erről nem fog beszélni. Olyan hálás vagyok 2 idős hölgynek, mindjárt elmondom miért. Azért, amit mondtak nekem. Az egyik idős hölgy a következőt mondja. Tudod, Feri atya, mi az én nagy bajom? Hiszek én Istenben, nem bízok benne. Ennél jobban a kötődési zavart nem írta le nekem senki. A másik asszony pedig odajött, olyan, hogy mondjam, nagyon fáradtan, fásultan, szomorúan, és a reménynek csak egyetlen sugarát tartotta a kis ujjában, és azt mondja, Feri atya, én segítséget szeretnék kérni, de annyira jó lenne, ha egy valamit nem mondanál. Ó, hát ezért kíváncsi voltam, mi az az egy dolog, amit nem mondhatok, azért akkor végül is tulajdonképpen elég jó, sok minden még lehet. Azt mondja, azt az egyet ne mondd, légy szíves, hogy imádkozzam többet. Ezt az egyet ne. Mert én már megemeltem az adagot. Hogy én ezt már annyit csinálom, hogy már végem van. Nekem nem az a problémám, hogy nem imádkozom, hanem az, hogy hiába mondom, nincs válasz. Az az én bajom, hogy nincs válasz. Azt tudjátok, hogy amikor valaki azt mondja, hogy nincs válasz, az egy hiedelem. Érzékeltessem ezt egy picit jobban. Most ne értsétek félre, de ezt mindenképp meg kell veletek osztanom. Itt ül Margit néni, a kórházban fekszik. Én megyek be hozzá, Margit néni azt mondja. Jaj, Feriki! Jaj, de örülök, hogy bejöttél! Hát én csak egyet nem értek. Basz! Miért büntet engem Isten? Amivel érdemeltem érezni? Miért pont én? Ez rám nagyon hat. Mikor fiatal pap voltam, és arra gondoltam, hogy hát ha ezzel a hiedelemmel lehet itt valamit kezdeni. Mikor fiatal pap voltam, megfogtam Margit néni, Ildikó néni és Kati néni kezét, de főleg a Mária néniét. Régen nem fogtam meg Jennifer néni kezét. Ha megérem, 40 év múlva majd Jennifer néni kezét fogom megfogni. Nem tudom, ez jelent-e majd valami lényegi változás. Minden esetre akkor még csak Mária nénik voltak a két kezükkel. És változik a világ. És akkor azzal próbálkoztam, hogy Mária néni. Hát tetszik-e szeretni Jézust? Tudjátok, ilyenkor a nagy betegekben is olyan életerő támad, hogy ha meg a kérdés is! Olyan erők jelentkeznek, hogy Joda mester egy kicsit úgy fölül az ágyában. Hát Na, tudtam én, hogy ez a válasz. Így akkor most már energia megvan a változáshoz. Hát Mária néni. Hát nem, de úgy van, hogy maga mindig ott imádkozott, a keresztutat egymás után a 14, ugye? Hát csak hát hányszor tetszett elimádkozni, hogy ártatlanul, igazságtalanul bántalmazzák és ítélik el és ölik meg, hogy nincs semmi bűne, és az ártatlant mégis ez éri. Hát Kati néni, tudom, hogy Mária nénivel kezdtünk, értitek, itt ez egy jelenség, azért cserégettem a neveket. Ildikó néni. Hát tetszik tudni, van az életnek olyan nehézsége, ami nem Isten büntetése. És most jön a varázslat. Há, de jól esik ez, amit mondod. Hát csak egyet értenék meg. Mivel érdemeltem én ezt ki? Ilyenek a hiedelmeink. Mikor ezek a hiedelmek megjelennek kötődéssel kapcsolatban, akkor valaki azt mondja, Isten szóra sem méltat engem, nem figyel rám, nem törődik velem. Hogyha el tudom engedni a hiedelmemet, akkor egyszer csak azt tudom mondani, hát nem erről van szó, hanem hogy süket vagyok, hogy nem hallom. Hát miért ne szólna? Tudjátok, hogy mióta tudjuk, hogy létezik kötődési zavar? Egészségedre. Egy alapkutatásból tudjuk, ugyanis körülbelül a 60-as években, 70-es évek, tömegével kezdtek kapcsolati konfliktusokkal fordulni férfiak és nők a segítőkhöz. De olyan szinte varázsütésszerűen nőtt meg a száma a kapcsolati zavarokkal segítségért fordulóknak, hogy lettek kutatók, akiknek ez, de mi történt? És nem volt levezethető a jelenből. És egyszer csak, ahogy kutatták, a következő derült ki, hogy azok, akik most a hatalmas mennyiségben jönnek a kapcsolati zavaraikkal, társkapcsolati zavarokkal, azok háborús gyerekek a 40-es évekből, és mindegyiknek a közös vonása az, hogy nagyon súlyosan nélkülözniük kellett az anyukájukat, vagy az apukájukat, vagy mindkettőt, hogy árván nőttek föl, vagy félárván nőttek föl, vagy ide-oda adott gyerekek. És akkor egyszer csak elkezdték ezt nézni, hogy van összefüggés a társkapcsolati zavar, és a között, hogy mi történik az első években. Hát mi összefüggés lehet? És kiderült, tudjátok-e, hogy mennyi ideig kell az édesanyának távol lennie a csecsemőtől, hogy biztosak legyünk abban, hogy ott kialakult egy kötődési zavar. Számok. 2 év? 1 év? 2 hét? Ú, de durva. A helyes válasz 1 hónap elég. 1 hónap elég. Engem az rendít meg, hogy ezt most akkor tudjuk a 70-es évek óta, az 50 év. 50 éve tudjuk, hogy a korai tapasztalatok összefüggést mutatnak a későbbi társkapcsolati zavarokkal és konfliktusokkal. Azzal, amit és ahogyan megélünk ott. És a jelenségben mindig az a megrendítő, hogy minthogyha ez az információ vagy a tudás egyszerűen nem menne át. Hogy nem lenne világos, a következményével nem számolnánk, akkor... És a társkapcsolatban micsoda nagy dolog, valaki egy konfliktus során azt mondja, tudod, hogy én ilyenkor mindig rettenetesen feszült leszek, és ideges, féltékenyé válok, ilyenkor kedvem van téged bántani, és az összes többi, hát a sérültség, tudod? Hogy legyél velem nagyvonalú, kérlek.
De sajnálom, hogy ez fölelevenik bennem, de hát tudom, hogy ez honnan jön. Tehát mester munka valaki egy ilyet mond. Erről 50 éve tudunk. Tehát az első, hogy van valami hiedelem a szándékos vakság világában, amit vagy az egyesem, vagy kettő, vagy a csoport, vagy a közösség elfogad. Ugye csak visszatérnék a történethez. Alice Stewart. Mindent szabad mértékkel, mert mértékkel nem árt. Ugye egy hónap anya nélkül, azt tudjátok, hogy egy pici babának az örökké valóság. Azt tudjátok, hogy egy pici baba számára nem létezik az a fajta idő fölfogás, mint egy felnőtt ember számára. Az körülbelül az iskola érettséggel alakul ki. Egy kicsi baba nem tudja azt gondolni, hogy semmi baj nincs, anya depressziós, és hogy jön és nagyon szeret. Ezt egy pici baba nem tudja mondani magának. Ezért, ha egy pici babát elhanyagolunk, mondok még egy hiedelmet, komolyan néha, megmosolyogtok ezért, de nem egyszer, járok vidéken, tartok előadást, ezt el szoktam mondani két mondatba, hát ha számít, hogy újból és újból tartósan a síró gyereket ne hagyjátok úgy. Hogy az egy hiedelem, hogy a jó gyerek úgy születik, hogy éjszaka berakjuk a kis ágyába, rácsukjuk az ajtót, leoltjuk a villanyt, hadd aludjon, ne zavarja a kis szemét a fény. És persze fog majd sírni, akkor majd erősödik a torka, később nagy haszon. És aztán előbb-utóbb úgy szépen-szépen megnyugszik, és úgy álomba sírja magát. És velem is ezt csinálta az anyám. És az anyám mondta is, ide figyelj, Ilonkám, Marikám, Jenniferkém. Ma is így csináljuk. Hogy 2-3 hét elég volt, az igaz, be kell vallanom. Tudjátok, ezt hányszor hallottam? Be kell vallanom. Az anyai szívem azért majd megszakadt. De az anyám mondta, most kell kibírni. Tudom, hogy fáj, most kell kibírni. Most kibírod azt a 2-3 hetet, és akkor béke lesz. És tényleg így lett. Anyám jól tudta a hiedelmet. Mert egy gyerek idegrendszere és agya annyira fejletlen, képlékeny, hogy nem tudja magát megnyugtatni. Ezért egy gyerek, akit az ő mértékével mérve elhanyagolunk, nem a mi mértékünkkel mérve, az övével mérve, az a gyerek nem megnyugszik, hanem megsérül. Átmegy azon a folyamaton, hogy ő megpróbál mindent azért, hogy szeretetet kapjon, és végül megtanulja, hogy nincs semmi sem a kezében, amivel el tudná érni, hogy őt megfelelő módon gondozzák. Ezért tulajdonképpen reményvesztett lesz. És akkor az anya visszaemlékezésében majd azt fogjuk hallani, hogy hát volt egy olyan, hogy úgy a lányom, mintha meg se akart volna ismerni. Azért az nagyon fájt. Hát tudjátok, az anyját nem ismeri meg. Nem arról van szó, hogy nem ismerte meg az anyját, hanem tudta, hogy nem érdemes már próbálkozni. Már védte magát. Most megint elkezd kötődni az anyukájához, és az anyja megint ott hagyja. Köszönte szépen, azt a vart ő már nem akarta föltépni. Az a megrendít, hogy önismereti csoportokba újból és újból és újból hihet ipari mennyiségben halljuk ezeket a történeteket. De azóta eltelt 3 nemzedék. Tehát egy gyerek nem megnyugszik, megsérül. És közben éppen elkezdjük tanítani arra, amit így nevez a szakirodalom, hogy tanult tehetetlenség. Mert az az alapélménye, hogy nincs az élete a kezében. Ez rendben is van, de akkor tudok egészségesen fölnőni, ha az az élményem, hogy miközben az életem nincs a kezemben, én az anyukám kezében vagyok. Ezért van valaki, aki törődik és gondoskodik. És tudjátok, mi a szép? Hogy valahogy a mi világunkban ez úgy áll össze, hogy én azért tettem azt, amit tudtam, mert én sírtam. Hogy a sírásomra, a vágyamra, a szükségletemre, és egyáltalán arra, hogy létezem, kaptam választ. És az nagyon jó. Hát akkor az is számít, hogy létezem, az is számít, hogy sírok, hogy mondok valamit, hogy vágyakozom, ez mind számított, mind számított. És végül 40% szoktat. Ugye ez a veszőparipám mostanában.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.